Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesa Jai László. Hétfői adásunk témái. A testvéri korrekció egészséges szokás. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Pápai köszöntések az úrangyala elimádkozása után. Elhunyt Marian Jaworski lengyel bíboros, nyugalmazott lembergi ukrajnai érsek. Az Opus Dei prelatúra 29 tagját szentelte pappá Pietro Parolin bíboros államtitkán Rómában. A testvéri korrekció egészséges szokás. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Vasárnap délben, az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a testvéri korrekció gyakorlására buzdította a híveket. Ha szeretettel figyelmeztetjük vétkező testvérünket, akkor az egyházi közösség egységét szolgáljuk, míg a pletyka rosszabb pest is a Covid-járványnál, fejtette ki a pápa. Jézus olyan pedagógiát alkalmaz, amely visszavezeti a vétkezőt az egyházhoz, mivel mindenkit üdvözíteni kíván. Soha ne adjuk fel a próbálkozást, hogy ráébresszük hibázó testvérünket felelősségére, de ha minden kísérletünk kudarcot vall, akkor csöndben imádkozva bízzuk őt az Atya végtelen szeretetére, tanította Ferenc pápa Jézus szavai nyomán. A testvéri feddésről szóló vasárnapi evangéliumi szakasz Máté elbeszélésében Jézus negyedik beszédéből vett részt, amely közösségi vagy egyházi beszéd néven ismert, mondta Ferenc pápa.
Parla della correzione fraterna.
A szakasz a testvéri korrekcióról szól, és arra hív bennünket, hogy elgondolkozzunk a keresztény lét kettős dimenziójáról, amely a következő. Egyrészt közösségi, amely igényli a szeretett közösség oltalmát, vagyis az egyház egységét. Másrészt személyes, amely figyelmet és tiszteletet kíván minden egyéni lelki ismeret számára. Jézus a hibát elkövetett testvér korrekciójára a visszaszerzés pedagógiáját javasolja. Ez mindig Jézus pedagógiája, mivel ő mindig arra törekszik, hogy megmentse, üdvözítse a lelkeket, magyarázta Ferenc pápa, majd felsorolta e pedagógia három fokozatát. Az első lépésben Jézus ezt mondja, fedd meg őt négy szem közt, vagyis ne vidd a nyilvánosság elé azonnal a vétkező bűnét. Diszkréten menj testvéredhez, ne azért, hogy ítélkezz felette, hanem hogy ráébredjen vétkére. A pápa utalt rá, hogy mindnyájunknak sokszor volt már részünk ebben a tapasztalatban, amikor valaki így szólt hozzánk. Figyelj csak, te ebben és ebben tévedtél, kissé meg kellene változnod ebben a kérdésben. Talán kezdetben mérgesek vagyunk, de azután megköszönjük figyelmeztetését, mert a testvériség, a közösség, a segítség gesztusáról van szó, amely a közösségbe való visszailleszkedést segíti elő. Ferenc pápa rámutatott, hogy nem könnyű a gyakorlatban megvalósítani Jézusnak ezt a tanítását, mégpedig több oktán fogva. Félünk attól, hogy fivérünk vagy nővérünk rosszul reagál. Esetleg olykor nem vagyunk vele eléggé bizalmas viszonyban, vagy más okok miatt. De minden alkalommal, amikor így cselekedtünk, éreztük, hogy ez valóban az Úr útja. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándékunk ellenére az első beavatkozásunk kudarcot vall. Ebben az esetben ne adjuk fel és ne mondjuk, az ő baja, én mosom kezeimet. Nem, ez nem keresztény viselkedés, állapította meg Ferenc pápa. Ne adjuk fel, hanem forduljunk segítségét egy hivérünkhöz vagy nővérünkhöz és kérjük támogatását. Jézus ezt mondja, de ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. Ez a mózesi törvény egyik előírása, utalta a pápa a második törvénykönyv szavaira, miszerint csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad ítélni. bár látszólag ez a vádlott ellen van, valójában arra szolgált, hogy megvédjék a hamis vádlóktól. De Jézus tovább megy. A két tanútól nem azt kéri, hogy vádoljanak és ítélkezzenek, hanem azt, hogy segítsenek. A két tanú egyezzen meg abban, hogy testvérileg figyelmezteti a vétkezőt. Ez az a magatartás, amelyet Jézus kér tőlünk, hogy visszaszerezzük közösségünknek eltévejedett testvérünket. Jézus azt is számításba veszi, hogy ez a megközelítés, ez a második próbálkozás a tanúkkal szintén kudarcot vallhat, eltérően a mózesi törvénytől, amely szerint két vagy három tanúvallomás elegendő az elítéléshez. Valóban két vagy három testvér szeretete is elégtelennek bizonyulhat az illető makacsága miatt. Ebben az esetben teszi hozzá Jézus, mondd meg az egyháznak. Egyes helyzetekben az egész közösséget be kell vonni, szögezte le Ferenc pápa. Vannak olyan dolgok, amelyekkel szemben nem maradhatnak közömbösek a többiek. Még nagyobb szeretetre van szükség, hogy a vétkező testvért visszanyerjük a közösség számára. De egyes esetekben még ez sem lehet elég. Ezért mondja Jézus, ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mint a pogány volna, vagy vámos. Ez a látszólag olyan megvető kifejezés valójában arra szólít, hogy a vétkező testvért visszajuttassuk Isten kezébe. Csak az atya szeretete lehet nagyobb annál, amit az összes testvér közösen tud nyújtani. A pletyka rosszabb, mint a Covid. Jézusnak ez a tanítása sokat segít nekünk, mondta a pápa, majd felhozott egy példát. Amikor látjuk, hogy fivérünk vagy nővérünk tévedett, hibázott, elcsúszott, akkor általában az első dolog, amit teszünk, az az, hogy elmondjuk, elpletykáljuk másoknak. A pletykák bezárják a szívet a közösség előtt, véget vetnek az egyház egységének. Az ördög a nagy pletykás, aki mindig rosszakat mond másokról, mert ő, a hazug, az egyház bomlasztására törekszik arra, hogy eltávolítsa a testvéreket, hogy ne alkossanak közösséget. A pápa arra kérte a híveket, tegyenek erőfeszítést, és ne pletykáljanak.
È una peste più brutta del Covid.
A pletyka rosszabb, mint a Covid, mondta a pápa. Tegyünk erőfeszítést, semmi pletyka. Jézus szeretete, amely befogadta a vámosokat és a pogányokat, megbotránkoztatta a kor hagyomány tisztelőit. Tehát nem megfellebbezhetetlen ítéletről van szó, hanem annak az elismeréséről, hogy olykor emberi próbálkozásaink kudarcot vallhatnak. Testvérünk csak akkor szembesülhet saját lelkismeretével, és a tetteiért vállal felelősséggel, ha Isten előtt találja magát. Ha a kísérletünk nem sikerül, akkor csendben imádkozzunk hibázó testvérünkért, de soha ne petykálkodjunk, hangzott a pápa figyelmeztetése. Szűz Mária segítsen minket, hogy a testvéri korrekció váljon egészséges szokásunká, hogy közösségeinkben mindig új testvéri kapcsolatok jöhessenek létre, amely a kölcsönös megbocsátáson és mindenek előtt Isten irgalmasságának legyőzhetetlen erején alapulnak. Fohászkodott a szűzanyához Ferenc pápa, az úrangyalra elimádkozásakor mondott beszéde végén.
Angelus Domini, Szent Mária.
A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. A Mária ima után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, családokat, plébániai csoportokat, társulatokat. Külön üdvözölte a római észak-amerikai pápai kollégium szeminaristáit, valamint a Ljubljanából érkezett szeminaristákat. Arra buzdította őket, hogy egyre jobban kapcsolódjanak mindig Jézushoz, aki a sarokkő és a jó pásztor. A pápa köszöntötte tovább a szklerózis multiplexben szenvedő női atlétákat, akik Siénát Rómáig megtették a Via Francigena zarándokutat, valamint azokat a lombardiai fiatalokat, akik egy jótékonysági kezdeményezést támogató kerékpár túra résztvevői. Mindkét csoport nagyon bátor, állapította meg a pápa, arra buzdítva őket, hogy továbbra is ilyen örömmel és bizalommal haladjanak előre. Végül Ferenc pápa különböző nemzetiségi csoportok közül a lengyel, libanoni, francia és mexikói zarándokat üdvözölte, látva zászlóikat, majd szép vasárnapot kívánva és imáikat kérve búcsúzott a Szent Péter téren megjelent hívektől. Elhunyt Marian Jaworski lengyel bíboros, nyugalmazott lembergi ukrajnai érsek. Szeptember 5-én szombaton, 94 éves korában Krakkóban elhunyt Marian Jaworski lengyel bíboros, nyugalmazott lembergi ukránul Vivi érsek. Ő volt Lemberg 44. érseke, II. János Pál pápa legközelebbi munkatársai közé tartozott. Marian Franciszek Jaworski 1926. augusztus 21-én született az akkor lengyel fennhatóság alá tartozó Lembergben, amelyet 1945-ben a szovjet megszállás idején hagyott el kispapként. A lembergi szemináriumot ugyanis Kalvária Zsebdzsidovszkában helyezték át. 1950-ben szentelték pappá, 1984-ben pedig püspökké. II. János Pál pápa 1991-ben nevezte ki lembergi érsekké. Egy évvel később az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia elnöke lett. 2001. februárjában a Szent Pápa bíborossá kreálta. Részt vett a 16. Benedek pápát megválasztó konklávén. 2008. októberében 16. Benedek pápa elfogadta lemondását a lembergi érsekség vezetéséről. Jaworski bíboros ekkor Krakkóba költözött, ott élt most bekövetkezett haláláig. Huszonkilenc tagját szentelt a pappá, Parolin bíboros államtitkár Rómában. Szeptember 5-én szombaton, Kalkuttai Szent Teréz liturgikus ünnepén az Opus Dei személyi prelatúra 29 tagját szentelte pappá a római Szent Eugenio Szent Jenő bazilikában Pietro Parolin bíboros államtitkár. A 29 újonnan felszentelt pap a világ következő 13 országából érkezett: Spanyolország, Mexikó, Guatemala, Chile, Uruguay, Elefántcsontpart, Szlovákia, Argentína, Costa Rica, Hollandia, Uganda, Peru és Olaszország. A 29 papból 12-en spanyolok, ami mutatja, hogy a legtöbb hivatás most is az alapító Szent José María Escrivá de Balaguer országában támad. A szentelési mise kezdetén felolvasták Ferenc pápának ez alkalomra küldött levelét, majd a jelöltek bemutatása után Pietro Parolin bíboros államtitkár mondott homíliát, amelyben azt kötötte a szentelendők lelkére, hogy papi szolgálatukat Jézus Krisztus stílusának megfelelően végezzék. A papa lelkek pásztora, aki azonban nem csak vezet, ugyanis meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy a pásztor feladata kizárólagosan a nyáj vezetése. Természetesen a pásztor az, aki vezet, aki a bárányok előtt jár, és utat mutat nekik, és ezt a pályát is pasztorálisnak hívják, utalta a bíboros a két szó közös eredetére. Ám az evangélium egy szélesebb táblatot nyújt nekünk, tette hozzá, amiként Jézus nyilvánvalóvá tette a különbséget a pásztor és a béres között. A béres a munkáját egyfajta mesterségnek tekinti, a pásztor azonban nem egy szerepet képvisel, hanem egy élet stílust ölt magára, és mindenben osztozik a nyája sorsában. Velük van éjjel-nappal, együtt mozog velük mindig. A pásztor kipátiát elsősorban az életre és nem a kormányzásra vonatkozik. Jézus nem véletlenül említi, hogy a pásztor életét adja a juhokért. Az életről szól az a szolgálat, szólt a szentelendőkhöz fordulva Pietro Parolin bíboros. Küldetéstek nem arra szól, hogy megtegyetek valamit, hanem hogy in persona Christi, vagyis Krisztus személyében cselekedjetek, de nem csak a szentségek kiszolgáltatásában, hanem Krisztus élet stílusa megtestesítésében, ahogy alapítótok írta, A pap, bárki is legyen, mindig alter Christus, mindig egy másik Krisztus. A krisztusi megváltás áldozattal teli útját felidézve, Parolin bíboros a valóban jó pásztorra utalt, aki örömmel veszi vállára az eltévert bárányt. Ezen az úton a pap az Istennel és a nyájjal való találkozás örömét tanúsítja, vagyis az Isten irgalmassága felmutató találkozás örömét. A pásztor lét annyit jelent, mint Isten irgalmasságáról tanúskodni. Ma van az irgalom ideje, utalt a szónok Ferenc pápa beszédére, amellyel ő 2015. október 15-én megnyitotta az irgalmasság rendkívüli jubileumi szentévét. Gyakorlati szempontként emelte ki a bíboros, hogy a pap az ige hirdetésében mindenek előtt Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának szószólója. A megváltás szépségét kell hirdetnie, a megbocsátás jegyében legyenek Isten irgalmasságának a nagykövetei, méghozzá az evangéliumi egyszerűség formájában. A nap szentjétől Kalkuttai Szent Teréz anyától idézte egyik legfontosabb üzenetét, amely az egyszerű ösvényt kínálja. A csend gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse pedig a béke. Ez a rövid kis ima egybe kapcsolja a két pólust, Istent és az embereket. Ehhez mindenképpen csend kell, amely a hívő ember számára az alapító José María Escrivá szavaival a lelki épület alapja, amely termékeny lesz, és valóban Opus Dei, Isten műve lesz az ő egész népe számára. A csendes imádságban szerzett egyszerűség ezután a szolgálat konkrét tetteiben valósul meg egy rendezett papi életben. Nem sok és sokféle dolgot kíván az Úr az ő papjaitól. Fiam, add nekem a szíved, szól hozzánk Jézus, ahogy az alapító fogalmazott egyik homiliájában 1956. januárjában. Az élet és az egyszerűség vonása mellett Parolin bíboros harmadik kulcskifejezésként a küldetést, a missziót említette. Ezért képes a pásztor elhagyni a karámot, hogy utána eredjen az elveszett báránynak, de azt is szem előtt tartja, hogy az Úrnak vannak másutt, más karámból való juhai is, amelyeket szintén neki kell vezetnie. Az igényes misszió megkívánja, hogy a lelkipásztori szeretett szolgálatot kapcsolják össze az evangéliumot hirdető hűséges és alkalmazkodó egészséges teremtőképességgel. Parolin bíboros ismét Teréz anya örökségéhez nyúlt, idézve a kalkuttai gyermekotthonuk falának egyik feliratát. Az ember értelem nélküli, logikátlan és önző. Nem baj, szeresd! Ez a tanítás felülírja a fal feliratok bölcsességét, kitágítja félelem nélkül az Úr kegyelmi adományainak a határait. Végül a bíboros személyesen megvallotta, hogy nagyon mélyen megérintette a válaszuk, amely 29-szer hangzott fel, Atsum, itt vagyok, kifejezéssel. Az egyház buzdít, bátorít és elkísér benneteket, és hálást nektek a meghívásra adott igenlő válaszotokért. Zárta homíliáját Pietro Parolin bíboros államtitkár, az Opus Dei személyi prelatúra 29 tagjának papszentelési miséjén. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.